ami egyáltalában nem biztos, hogy nagy mértékben teljesül a viszonyata. Egy pár dolgot szeretnék elővezetni. Körülbelül egy ilyen tartalom értékkel önnek nem sok jelentősége van, túl sok időt. Tulajdonképpen azt kellene megnéznünk, hogy mik okozzák a hibákat. Ugye a minőségi hibák azok elsősorban kockásodás, jelkimaradása, hogy ezekkel adódik elő. Én itt egy pár dolgot is felsoroltam szerintem, mert természetesen nem a teljeség igényével. De lényeg az, hogy a törvényszerűen nyilvánvalóan a csatlakozott antennák azok, amik a fő gondokat okozhatják, kábeltérvények, fejállomások, kika, aktív eszközök, stb. IPTV-nél ugyanezek, csak a digitális eszközök benne vannak már természetesen. Mobilnál is gyakorlatilag ugyanazok. Ezekre nem akarok különösebben kitérni, csak azért is, mert magáról egy konkrét mérési lehetőségekről, merder mérés, az, hogy egyébekről kollégám fog beszélni. Én inkább azokról beszélnék, amik nem mindig mérhetőek. Az egyszerű mérések ugye azok, ami minimum szükséges ahhoz, hogy egy jó minőségű HD-adás létrejöjjön, amit látható. Minimál csatorna teljesítmény 47 mikrohoz, felolvasom, mert egy kicsikét kisebb-büszre sikerültek. Hibamentes működéshez a Bertek 2-15-4-ennek kell lenni minimum. Az avatalan működéshez a NER-nek kell minimum 25-30 dB-nek lenni. És hát más adások elleni védelem, ez ENT kérdés, és ez egy fontos kérdés. Annak 30 decibelnek kell lenni, hogy miért fontos, nem tudom, hogy ki hallotta a funkciósának az előadását, nem tudom, mikor volt az évelején, és hogy mértek egy csomó berendezést, tetlapdobott és egyébként, hogy milyen zavartatást írnak, és ez az eltérés megjelenése kapcsán került szóba, és hidalmas dolgok belültek ki. Kellően ennyi. Előhozott az NMHH egy ilyen táblázatot, hogy a két elnyőr megnézve, milyen minőségi osztályzás lehet végrehozni. Nyilván itt letérvelte őket, hogy ez analóg bokrind megvolt ilyen előírásban. Hát elég nehezen olvasható, nem is nagyon érdemes. Mert az, hogy néha kockásodik, stb. Ha többször kockásodik, akkor már egyáltalán, hát szóval ez, hogy mondjam, ez végvélemény szerint használhatatlan. Nem akarom bántani a hozzá tartozó urakat, vagy akár őket is. Berendezések, amik a hibákat okozzák. Hát a fejállomások azok tulajdonképpen, legalábbis a digitális fejállomásokról van szó természetesen, egyre jobb és jobb minőségben állítódnak elő, mindahogy ez minden digitális berendezésre igaz. Ha vele gondolnak, ez akár a SIG tévékre, tehát akár LCD, akár plazma tévékre, és ha jól tudom, az LCD tévéknek, ha jól emlékszem, akkor már 6. fejlődési szakaszát élünk fel pillanat. Plazmánál nem tudom. De az biztos, hogy ha egy 5 évvel ezelőtti LCD tévét megnézünk, és annak a tudását, és megnézünk egy mai, akár csak egy Samsung 5000-es vagy 4000-es, tehát nem is olyan extra nagyon jó tévét, óriási különbség van a kettő között, és a maguk a panelek is óriási minőségi javuláson estek által, rengeteg kifogás, hogy nem lehet oldalon nézni, hogy kevés a fényeleje, kevés a kontrasztja, stb. Ezeket nagy mértékben kiküszöbölték. És én, aki egyébként a TRT minőségét, mint abban, amit ő tud, az egyik legjobbnak tartom, és még mai napig is, de azért el kell ismerni, hogy a mai sítérék legyen az LCD vagy plazma, bizony ezt már kezdik megközelíteni. A fejállomások hibáiról tulajdonképpen ez egy, azt hiszem, az erről sokkal többet tudna mondani, egy megfelelően konstruált fejállomással igazából én úgy érzem, hogy komoly probléma nem létezik. Az egy másik kérdés, hogy milyen álkategóriai fejállomásokat lehet még kapni. Múlt héten volt itt egy előadás Zerg fejállomásról. egészen érdekes dolgok, ha ott is, és a minőséget gyakorlatilag minden csatornára álló minőségben garantálták. Kávenedés, lehet az optikai vagy rész. A digitális jeleknek valószínűleg mindent köztudott, hogy egyik ilyen fő ellenséggel lesz nekünk. Tehát a reflexió az okozza azokat a digitális zavarokat, amit a vevő nem tud feldolgozni, a hibajavításnál nem tud kiküszöbölni. Ebből adódik, hogy itt tulajdonképpen a csatlakozások, tehát az optikai hegesztések, az optikai csatlakozók, a kohaszkábelekért ugyancsak a csatlakozóknak a precízió szerelése az érdekes. Nagyon érdekes dolog, mert ez analógnál is előfordul, ugyanígy, és majd mondom, még hogy ez hogy jelentődik képernyőn, ez nyilván a vételnek az akadozása, kockázódása. Az a technikus, vagy nagyozott esetben a vétel megállása következik, és akkor majd megjelenik az utolsó kép kinevezve, vagy pedig fekete képernyő is kiírja, hogy rosszul és nézd meg a csatlakozókat, vagy valami is. Valamikor az összehangot már nem tudom, volt egy ilyen jel szedelek előírás a kifújásoknak az ellenőrzésére. Magyarul a fejelmáson beadtak egy UEFA frekvencián működő generátort, amelyik ezt a jelet állította elő, a zöld az 1 kHz-el modulál, és a másik a 8 Hz-el modulál, és a különböző szín, ugye négy szín, az különböző hangerővel ért az FM-ben. Magyarul az utcán végig lehetett menni egy autóval a kábelezésre tenni, és a dolog a helyeket ki lehetett lőni. Tehát ezek az egész primitív módszerek elvileg mai napig is érvényesek. Tisztelt szám. Tulajdonképpen ez eldönti alapvetően ugye azt, hogy milyen minőségű a tévévevő, amit nézünk. Ma a kicsit összeszedtem, hogy a különböző rendszerek, különböző méretek milyen pixellel rendelkeznek. Ami érdekes, hogyha 100%-nak veszik a PAL 4-3-as, akkor a HD-vevő a 253%-kal nagyobb pixelszámmal rendelkezik, és a Full HD 499-vel. És ehhez még adódik, hogy változatos közösszalatta fogadás, vagy pedig folytatás. Ugyanaz egy kettes dolgot jelent. Az összeli szám az kb. 8 megapixeles. Tehát nem mindegy az, hogy most ennek a 8 megapixelnek körülbelül a 60%-a van a sárga porta, ami az emberi szemnek a legérzékenyebb felbontó képességű része. Magyarul, ha valahol oda nézek, akkor a sárga porton keresztül érzékelem a jeleket. Ahhoz, hogy ki tudjuk használni, hogy ekkora pixel számot valóban pixelenként meg tudjuk különböztetni, magyarul a felbontást használjuk ki, az bizonyos nézési távolságot kíván, és erre van ez az ábra. Azt én megmutattam egy fekete vonalat, körülbelül a 81 centis tévéknél, ez a 32 szoros, legalábbis a kereskedelem pedig messze ez a méret az, amit a legnagyobb darabszámmal vásárolnak. És ha megnézni, HD minőség mellett is körülbelül olyan 2,5 méter a nézési távolság, ami optimális, tehát magyarul még a szem fel tudja dolgozni minden pixelnek a jelét. És Full HD-nál viszont ez már csak olyan 1,5-1,6 méter. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, egy 80 centis tévét másfél méterről kell nézni ahhoz, hogy a szemünk valóban tudja fogadni azt a felbontást, amit tud nyújtani a képernyőt. Hát a véletlenül elkaptam egy ilyen képet, itt nagyon szépen lehet látni, hogy a mozgásban lévő, viszonylag gyorsan mozgásban lévő alakok szép kockásra jelentek meg. Meg nem tudom, ez a portugáli evezős az Európa bajnokságon alatt készül. Meg nem tudom mondani, hogy miért volt, de ez a közvetítő vonalban az előbb felsorolt berendezések valamilyen hibájával adódik, nyilvánvaló módon. De ez még nem okozott olyan nagy hibát, ez egy Samsung TV-n van, amelyik elkibonozás esetén fegetekét. Tehát nem okozott olyan nagy hibát, hogy azt mondja, hogy nincsen, vagy nem tudja feldolgozni. Ezek sajnos gyakran előfordulnak. két szolgálatok. Hát a minőségben igazából ezek is nagy mértékben beleszólnak, és ezeken óriási viták vannak a különböző két méreteként, és az egyetekből adódóan. A négyház és a 16-9 váltásból adódó problémák, élő problémák, mindennapos problémák, már csak azért is, mert messze nincsen mindenkinek lapos tévéje. Nagyon sokan nézik még a digitális adást is CRT tévét. És hát azért nagyon sok vitát lehet hallani, hogy minek kell ez a 16-9. Egy pici kis indok erre, ez egy 16-9-es kép, amit levágtam 4-3-asra. Mit összettünk be? Ugye? Na most ez jó, de nem válogattam a képek közül. Megszerűen szétképezte képezőre egy érdeket. Nagyon sok tanulmányt lehet olvasni interneten is, hogy ezek a levágások mindössze 8-12% információvesztést okoznak. Attól függően, hogy ki írja, és teszünk attól, hogy ilyen műsorról van szó. A régi Western filmekben, amikor a hosszú lovaskocsisort így filmezték, ugye nem 16-9-esen, hanem nem is tudom, hogy volt, ugye volt 22-szer, nem tudom milyen, de hát ott vezítjük, igen. Elvezítjük 10 lovas felől, 15 lábú. Maradnak kell, nem? A másik érdekes kérdés a VSS jelnek az alkalmazása. Ugye a VSS jel az a jel, amelyik automatikusan információt küld a vevő számára, hogy 16-9-es vagy 4-3-as adás ad-e. Magyarul, hogy SD-t ad-e, vagy HD. Az a baj, hogy ezt a VSS jelet nagyon sok kábel televíziós digitális felállomás nem tudja tovább vinni. Miért nem? Mert olcsó berendezés, hagyom mondjak többet. De az sem mindig igaz, hogy ez jó úgy változik. Majd erre is egy kicsit is mondom. Valami. Nem tudok átalakulni. Csináltam egy olyan kis táblázatocskát, amelyikben a kétszorozításnak egy olyan módját próbálok felhozni, hogy 1440x1080-asat adunk 16-9-esre, holott már kiszámoljuk, ez igazából egy 4-3-as képméretnek a pixel aránya, amennyiben a pixeleket négyzetesnek tekintjük, már pedig annak tekintjük. Tehát ha egy 16-9-es képről levágom a két szélét, akkor a valadék pixel szám 1440. Majd mondjam, hogy ezt viszont ki szokták szólni 16-9-re. És miért csinálják ezt? Gyakorlatilag sávszélesség csökkentés céljából. Miért van sávszélesség hiány? Nincs több adást csatolni. Lásd, magyar televízió. Ezzel a módszerrel dolgozik. Ez egy elszomorító dolog, mert azt jelenti, hogy a pixel számnak csak a 70%-át kapjuk meg a 16-9-es képen, ahhoz képest, amit tud a szép. Tehát ez egy mesterségesen előállított minőségromlás, hogy így fejezzem ki magam, amit akár onnél is nézünk, azért van, mert kevés a frekvencián a sávszélesség hely. Hogy ezzel fog-e javítani? Hát az új MPEG 265-ös szövődítési szabvány. Ugye elméletileg azt mondják, hogy ez azt fogja eredményezni, hogy az elfoglalt sávszélességnek csak a felét fogja igénybe venni ez a szabvány által a szövődített jel. Nem vagyok benne biztos, hogy a szövődítés az olyan nagyon lelkesítő kép. Egy kis képernyőről fényképezem, hogy hogy néz ki ez az 1444-es, amikor SD adás ad, és ráadásul úgy csinálták, hogy SD-ben rátették a logót, jól látszik, mert ovális. De itt kinagyítottam. Ovális a logó. Tehát SD-ben rátették, és utána kinezték, kitörzsítették 16-90-et. És ez mert bűntek. Minőség jelenti bűntek. Nem hinném, hogy ez nem megoldható odafigyeléssel. Egy magyar televízió, aki 100 milliárdokat kapott, most meg nem tudom, hogy hány milliárdot kapott, de rengeteg. Valódi HD. Ez ugyancsak képernyőről, hát itt nem jó, tehát ugye ez egy valódi házi adás, kifogásolat minőségben, jól néz ki. Honnét tudjuk, hogy HD vagy, vagy talán az, hogy HD vagy, vagy full HD, melyikből van szó. Csak annak honnét tudhatjuk, ezt nem lehet elolvasni. Ez a Samsung TV, hogyha lekérem az információt, akkor itt megjeleníti, hogy HD adás 1080i, tehát hogy 1080 és változsoros, és aztán a Dolby meg egyetet felír. Ezt messze nem tudja minden tévé. Pont azok a televíziók, akik korábban, gyönyörű panasonic tévé 5 éves, semmit nem tud róla. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy nem tudjuk azt, hogy itt tartunk. Mert egyszerűen nem lehet megítélni. Nem tudjuk megítélni, hogy ez valóban ez csak HD legyi, vagy full HD, stb. Ha jó és modern a remény, akkor adja ezt az információt. De onnét sem tudjuk, hogy ez 1040 vagy 1980. Mert nem tudjuk, mert már nem mondja, ugyanis mindig csak a függőleges pixel számot mondjuk. 1080 évben, vagy 1080 P-nek, vagy 1080 innen hívjuk el. Egy kis statisztika. Vettem azt a bátorságot, hogy elővettem egy két, egy színes LTV rádióiságot, és egy két műsorát M1-2 Dunatérben vonatkozóan kiírtam, hogy az adásidő, az a baloldali szám, percben, mennyi HD-vel jelzett adásidős tartalmaz, és hogy ez mennyi százalék, és a legalsó sorba odaírtam az átlagosan, az évszakra vonatkozóan. Egy kicsit talán lehet benne, és azt a megjegyzésbe alul odaírtam, hogy lehet benne jobb HD adat is, mert ugye a műsor újságoknak két-három évvel előbb le kell adni a műsort, ahhoz, hogy a nyomta, stb. Átkusson, stb. És lehet közben változás. Azért mondom, mert vasárnap itt megjelent a brazíliai milyen kupa döntőt, vagy a csoportmeccs, nem tudom már, és a HD-ba nem. Tehát ez megnövelné valamennyire a százalékot. Na de azért ez a másfél, ez a három, ez a kettő-kettő, ezért dolgoztunk. Úgy őszintén. Ezért csinálták a HD-kát bontás mindben. Megcsúfolással dolgoztunk. Az én véleményem. Ez egy példa a tömörítésre, hogy az operatőrök DMA-ban sikos indítása. Ez ebben mi esetén készül, ugye ott megmozdultak, mondja, azt meg az áll, eltűntek a csikok. Mert az ebben mi nem tudja követni, ezt szoktuk úgy is írni, hogy erdő egy jelenség, vagy füves jelenség, mert a füves pozitáján, amíg álló állatkép, addig szép állatkép állatható a fű megmozdult, eltűnt mindenet. Mozdul, a beletődik a falegér mozdul, ugyanez van. Vagy a bemondó, hogy meglátod a haját, és akkor egyből ilyen szép sötétségbe borul. Ezek kettőnél ez gyakorlatilag szinte nem látható, tettek mindig ilyen. Nagyon várom, hogy nem tudom, MP7-nek hívják, vagy H265-nek, hogy ott vajon egy hogy fog jelentkezni. De hát ez sajnos minden nap életünkben benne van, és még hagyd tegyem hozzá, hogy a zsikosink egyre jobban terjed. Nem tudom, egyre több, hogy képernyő látható. Félti a zsikosink. Lehet, hogy azért...
Hát itt is nézd meg, hányan vannak zsikosok.
Lehet, hogy azért van, hogy... Ja,
meg kell hirdani, meg kell.
A zsikosink. Mi a konklúzió? Hát egy biztos, hogy két alapvető alapvető hiba a szellemkép és a zajoknak. Digitális rendszerekben ilyen gyakorlatilag nem létezik. És hogy őszinte legyek, én analóg világban kezdtem és nőttem, és hosszú ideig, és egyszerűen sokat küzdöttünk ezzel a két problémával, ennek csak örülni lehet. Az egy más kérdés, hogy akkor is, hogyha analóg képnél a jelszint nem volt egészen elegendő, akik zajos volt a kép, de legalább azért volt, és ma a digitális ilyet azt mondja, hogy nézd a sötétet. Szóval ez is vitatható, hogy feltétlenül így kell lenni. Mindegy, ez van. De ezzel nem tudunk változtatni. Én odaírtam, hogy a képminőség problémáit egyrészt a rendezések tulajdonság, másrészt a pénz hiányból, hanem a digitális rendszerek kompatibilitási hiányából adódik. Tulajdonképpen ez mind pénzkérdés, mind a három. akár ott is nézzük, ez mindkét kérdés. Mert az, hogy a berendezések megfelelő tulajdonságokkal rendelkeznek, ez csak feltételes, hogy nem érjük a berendezés, annak közbe kerül. Hogy a pénz ilyen közvetlenül miből, vagy mire hat, például a stúdiótechnikára, amikor ők hoztam egy pár példát. Hiszen a stúdiótechnika is akkor lesz jó és kifogástalan, ha meg tudják vásárolni azokat a minőségi berendezéseket, amire szükséges. A kompatibilitás, hát ez egy óriási hátrány, majd most megvettük az MP2-es dekódert 3 évvel ezelőtt, azt most majd ott a kibotás is mentek 4 van, majd jön a H2-6-9, akkor ezt is kibotatjuk, veszünk egy újat. Tulajdonképpen a fogyasztói társadalomnak a alap lényege, ez az, ami ellen most marhára küzdünk, mert minek jó dolgunk a kidobni. Végül az a Jóskában beszéltünk róla, hogy milliós, több milliós róla műfelek. Szomat műszerek, életem. Mehet. Bukába. Köszönöm. Ez a téma. Odaírtam egy kicsit, hogy nem vitatható minőségileg az előnyei, de az ágaságos. Ez az sem vitatható. Úgy a készülékek, mind a végzős ételhez szükséges berendezések, legyen a setup dobot, legyen az is, mit tudom én, mi volt ez, csak hogy ezeknek az állás lényegesen tök, mint tudom, amely olyan történő volt. De hát itt a különbség, hát egy sajnos a vetítés nem az jelzége, ez igazi SDG, és jól lehetne látni, hogy hát itt bizony életlenségek vannak, alig látni az ügyét. Ez egy harcárkás kockázat volt, tehát semmit nem mondhat ki a vetítő, elnézést, a vetítő is előzi azt hiszem. De ez egy kifogással a házi képlet volna. Ez így sikerült. Ezt az ábrát Pusztióska mutatta be, azt hiszem, hogy 2008-ban volt egy előadás, és ha jól emlékszem itt a háttér, de még az Andrássy úton, hogy ment a fekete-fehér televízió elterjedésének a görbéje, hogyan ment a színes televízió felfutásának a görbéje, és itt ő ezt vette a HDTV, tehát alapos TV elterjedésének a görbéjének. Hát az igazság az, hogy ha itt megnézzük, hogy körülbelül valahol itt vagyunk, és ez valamilyen 45%-ot jósoltak elterjedésre, és ugye 15 évet a 80%-hoz, ugyanakkor az RMH adatai szerint jelen pillanatban a családok 30%-ában van lapos tévé. Tehát itt egy 13%-os hiány van, ami azt jelenti, hogy a 80% eléréséhez nem 15 év fog kelleni, hanem bizony az is 20-25 évre fog kitolódni, attól adódóan, hogy lehet, hogy a gazdasági válság is beleszól, de biztos, hogy a gazdaság is beleszól. És még egy, nekem volt egy Valhad nevű tévében, amit 86-ban vettem, és egy PTK állomáson kívül semmi másfaj nem volt soha, és most azért dobtuk ki, mert azt mondták, hogy most már biztonságos nézni otthon, amikor esetleg van HD-adás. De hozzá kell tennem, hogy a HD-adások elterjesztése is egy nagyon érdekes kérdés. Mert úgy a kábeltársaságok, kivéve az Antenna Hungária közszolgálati csatornáik, minden HD-adásért külön pénzt kérnek el. Tehát ha mi bárhol jó hajtanánk azt, hogy a HD-t javítják, stb. Akkor ez valahogy más politikai, vagy kultúrpolitikai, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, módon kellene elővezetni a HD pártolását. Hiszen azért számos előnye van, sokkal kell, stb. Igen, hát valószínűleg ugye ez is többet költséget ló a stúdiókra, valahol be kell hozni a pénzt, ezért külön csomagba tettük, és külön pénzt kérjük érte. Van ilyen. Hát én valahogy ilyen összevisszaságokat szerettem volna elmondani, amiben van közösségi dolgok is. Úgy érzem, hogy nem baj, hogyha vannak szubjektív dolgok is. Köszönöm szépen a figyelmet. Mindenkinek kellemes nevelést kívánok.
Van esetleg kérdés? Gáborhoz vagy én, Zabán. még gondolkodtok rajta, lehet még később is kérdezni. Nem ért régen, igaz? Jó. Itt akkor erre engedek egy pislának gyöngyösen belgyűlőre is. És akkor köszönjük. Ez mutatja, hogy milyen régi egy gép.
Köszönöm, ide fogom tenni ezt a hangrögzítet, talán jobban járunk. De zörög legyen az ott. Inkább ide teszem, jó lesz ez. Hát hallottunk itt a két minőség kérdéseiről. Egy szerintem elég érdekes és tanulmányozandó adatokat tartalmazó előadást. Én itt azokra a kérdésekre szeretnék rámutatni, ami a digitális kábel TV szolgáltatásnál, mint melléktermékek szerepelnek. Tehát ugye nevébe benne van, hogy digitális kábel TV, hogy mik itt tulajdonképpen a melléktermékek. És ezeknek a minőségéről hogy mint tudunk beszélni, és visszahivatkoznék egy-két dologra majd, amit Gábor is itt említett a képek minőségével kapcsolatban. Tehát amiről szó lesz, hogy mik ezek a melléktermékek, hogyan, mi módon vizsgálják a szolgáltatók, illetve hogyan biztosítják ezeknek a melléktermékeknek a minőségét, hogyan igazolják ezt a minőséget, milyen követelményeknek kell, hogy a melléktermékek megfeleljenek, hol vannak ezek a minőséget igazoló mérési adatok, tehát hogy lehet ezeket megtalálni, ugye hát sokan dolgozunk interneten és keresünk ilyen dolgokat, és nem nagyon találunk, nyilvánosak vagy titkosak. Aztán az OTT televíziózásról beszélnék egy kicsit, hogy az most főtermék a digitális televíziózásban, vagy melléktermék. Ez az over the top televíziózás, magyarul interneten nézett televíziót tulajdonképpen, nem IPTV kategória, hanem egy kicsit más. És vajon sárból lehet-e várat építeni, illetve hogy milyen minőséget hozhatnak az új technológiák, és milyen irányok vannak, amivel próbálják kicsenyezni mindazokat a problémákat, amiket itt a Gábor mondott. Melléktermékeket próbáltam itt összeszedni, ugye tulajdonképpen amikor digitális kábel tévében a TV műsorjel szolgáltatásról beszélünk, egy csomó dolog van, ami bosszantani szokta az előfizetőket, ugyanúgy, mint a szolgáltatókat is. Hát például itt vannak ezek a különböző menük, műsoros újságok, és egyéb a szolgáltatás mellé beépült videótéka, interaktív videó, mármint lekérdezhető, letölthető, stb. Filmek, ezeknek a kezelése. Míg a TV műsorjel szolgáltatása mind analógban, mind digitálisban van legalább valamiféle szabályozás, és itt nem csak arról beszélnék, hogy a hazai NMHA szabályozás említi ezeket a területeket és megfogalmaz minőségi mutatókat, hanem arról is beszélnék, hogy ezekkel kapcsolatban elég nagy szabványirodalom van Edsiben és Ituban is. Ezekre az egyéb menük és egyéb dolgok kezelhetőségére, hogy az mennyire jól kezelhető, azok mennyire szabványosak, hogy úgy mondjam, hogy ha átmegyek az Invitertől a UPC-hez, vagy onnan az Antenna Hungáriához, hogy tulajdonképpen ugyanazt találom-e mindenhol, messze nem ugyanazt találom. Elég nagy variációk és elég sok bosszantó dolog van. Ezek a TV szolgáltatás melléktermékei, ez a csomag, úgy fogalmaznám meg, hogy ez egy nem szabályozott terület, pedig hát azért erre is ráférne valami, hogy kellően magyarul beszél-e például, hogy kellően kezelhető-e, egyáltalán megfelele azoknak a dolgoknak, amit általában egy kvázi internetes, ugye ez egy internetes felület szerűség, amit itt kínálnak a szolgáltatók, ennek megfelele. A második ilyen melléktermék az internet szolgáltatás. Itt adtam egy ilyen interfészt, valahol a szolgáltató valamelyik dobozán található egy ethernet csatlakozó, egy vagy több, ahova lehet internet amin keresztül lehet internetre csatlakozni, és itt rögtön bejön egy újabb melléktermék, az, hogy ezen az internet felületen keresztül tévét is lehet nézni. Itt szeretném majd ezt az OTT-t hivatkozni. De nem csak tévét lehet nézni ezen a felületen, hanem telefonszolgáltatást is igénybe lehet venni, akár képtelefont is. Ugyanakkor a dobozokon, vagy a dobozok egy részén található telefoncsatlakozó és RJ11-es analóg telefoncsatlakozó. Míg az ISDN a telefonszolgáltatásban elég messzire eljutott, ugye intelligens készülékek, bonyolult szolgáltatások, stb. A digitális kábel TV telefoncsatlakozásokon megvalósított szolgáltatás az visszament a kezdetek kezdetére, megfelel gyakorlatilag a crossbar időszaknak. Egyetlen extra szolgáltatás tartalmaz a hívószám kijelzésnek a szolgáltatását, hogy kiküldi az úgynevezett klip jelzéssel, kiküldi csengetés alatt a hívónak az azonosítóját, amennyiben az a hálózat számára azonosította magát. Tehát itt van egy jelentős visszalépés. Itt, hogy tulajdonképpen interneten is megjelenik egy termék, a tévészolgáltatás termék, ami kvázi az internet díjában van benne. Tehát közvetlenül a kábel TV szolgáltatónak itt nincsen számlázási lehetősége. Hogyan minősítik ezt az internet csatlakozást? Kínált és garantált le- és feltöltési sebességgel, illetve adatmennyiségre vonatkozó szabályozásokkal. Erről még egy kicsit részletesebben lesz szó. Telefonnál ugye telefonszolgáltatás akkor, hogyha a szolgáltató nyújtja a kábel modem telefonos interfészén, ezen az analóg csatlakozáson, akkor annak van hívószáma, mert a szolgáltató vásárol hozzá hívószámot. Ha interneten keresztül veszünk igénybe telefonszolgáltatást, akkor vagy vásárolunk hozzá hívószámot, vagy nem. Ez lehet a Skype-on, de bármelyik VoIP szolgáltatón vásárolhatunk hívószámot. Ennek vannak előnyei a szolgáltatás kapcsán. Minden esetre ezekre a telefonszolgáltatásokra, amiket interneten nyújtunk, nem vonatkoznak hatósági szabályozások, mert hiszen ez igazából adatszolgáltatásként működik, ott a valóságban telefonálnak rajta. Ugyanígy ezen interneten keresztül nyújtott tévészolgáltatásra sem vonatkozik per pillanat semmiféle szabályozás. Ezeknek ugye azon kívül, hogy minőségi kérdései vannak, és most főleg erről van szó, főleg az utóbbinak nemzetbiztonsági kockázatai is vannak. Nézzük meg a NMH adatai szerint, hogyan oszlanak meg vezetékes tévé előfizetések, analóg és digitális számokat tekintve. Tehát itt ugye azt látjuk, hogy digitális és analóg gyakorlatilag egy nagyságrendben szerepel, valamivel még több az analóg, van 1 millió analóg és majdnem 1 millió digitális, ezt jegyezzük meg, és ezen kívül pedig van majdnem 1 millió műholdas. Tehát kvázi ez a három technológia együttműködik nagyjából egyforma nagyságrendben, és vannak tendenciák természetesen. Na most különböző kombinációk fordulnak elő egy adott helyszínen. Van olyan helyszín, ahol van analóg tévéje, plusz van digitális set-top box is. Mi ennek az előnye egy ilyen kombinációnak, hogy az illető lakásban van digitális set-top box is, van analóg tévéje is, és van plusz kábel modem is, és utána ebből bármit tulajdonképpen ki lehet keverni. Ugye, hogyha több tévét szeretnék nézni a lakásban, akkor annyi boxot kell vásárolnom előfizetéssel, amennyi helyen nézni szeretném. Ezért vannak olyan esetek, hogy van digitális tévé, valamelyik nagy plazma, az föl van rakva a digitális set-top boxra, de analóg tévéjel még szét van osztva a konyhába erre-arra, tehát még más tévéken is néznek műsort. Illetve, hogyha internetet igénybe vesznek, akkor kábelmodemet is használnak. Tehát van olyan analóg tévé előfizetés, az ide esik, nem ide esik ebben részbe, amelyik lakásban analóg tévéjelet néznek, kábelszolgáltatónál, és kábelmodemet használnak az internet igénybevételére. Az interneten keresztül persze túl digitális, nem a kábel szabványok szerinti digitális, de digitális televíziózást megvalósítani az OTT jelleggel. Itt hívnám fel a figyelmet egy kitűnő forrásra, amit az előadás elkészítése közben találtam. Ezt majd az anyagban fogjátok látni, ezt a linket. Az NMA honlapján van egy elég alapos vizsgálat rengeteg adattal a magyar távközlési helyzetre vonatkozóan, és viszonylag friss 2012-es. Ezt javasolnám tanulmányozni. Kábel TV melléktermékek hol valósulnak meg? Itt bemutatok egy kábel modemet, mutatja az ábra, hogy rá lehet dugni telefonkészülékeket, erre mondjuk kettőt, aztán rá lehet dugni USB csatlakozáson számítógépet, vagy rá lehet dugni egy Ethernet csatlakozáson további eszközöket. Ezért hoztam ezt az adattapot, hogy lássuk mégis azt, hogy ki mit művel internet csatlakozás tekintetében. Ugye különböző DOCSI szabványoknak megfelelő, látszik ez a doboz, ez visszamenőleg minden szabványt tud. Ahogy a DOCSI-ok mennek felfelé itt verzió számba, úgy dönt meg annak a lehetőség, hogy különböző digitális csatornák az összevontan tudjanak kezelni internet kiszolgálásra. Ez az eszköz, ez lefelé 152 megabit, fölfelé 108 megabitet tud maximum kihozni a hálózatból. Ez természetesen függ attól, hogy a szolgáltató hogy és mit játszik a hálózattal, már nem forgalmilag, hanem hogy hogyan állítja be ezeket a limiteket, ami csatorna multiplexálásokat és ilyesmit, amit megenged. Ezek már azért elég szép sebességek, amik itt kérdés, hogy ugye itt és mire fogják ezt igénybe venni. Egy kicsit hadd hivatkozzak arra, hogy egy SD adás jelenleg a Magyar Telekom IPTV hálózatában, vagy úgy általában IPTV-n hány megabitet vesz igénybe? 2 megabitet. 2 megabitet. Hány megabitet vesz igénybe egy HD adás? Ugyanitt IPTV hálózaton általában most a TKB-nél, Magyar Telekomnál, Invitelnél általában 10 megabitet vesz igénybe, és Antenna Hungáriánál pedig az én legutóbbi tapasztalataim szerint 8 megabitet. Tehát ebben jó egy pár TV csatorna elfér egy időben. Nézzük meg a telefonnál mi a helyzet. A telefonnál fel vannak sorolva, hogy mi mindent tud ez az interfész. Na most ugye itt mondtam, hogy tulajdonképpen ez egy egyszerű készüléket tud, különböző tömörítéseket tud a készülék. Ahogy a tömörítések mennek fölfelé, úgy romlik a beszédminőség. Ez a G711-es, ez felel meg az ISDN minőségnek. Ezt a SIP 2.0 szerint minden készüléknek alapból kell tudni. Itt különböző szolgáltatások, mint VoIP szolgáltatások igénybe vehetők, akkor, hogyha ezen ugye VoIP-os IP készülék csatlakozik erre a hálózatra, ez a doboz maga ezt elvileg tudja, különböző DTMF sorozatokkal kiváltható készülékről ez a lehetőség, van benne beszédtömörítési lehetőség, szünetekben nem csinál adatforgalmat. Mekkora forgalmat generál egy ilyen telefonkészülék akkor, hogyha ISDN minőséget adunk? Mennyit veszel abból a 150 megabitből? Hát ugye nettóban 64 kilobitet venne el, de nagyon kicsik a csomagok, tehát ez bruttóban majdnem fölmegy olyan 90 kilobittel lehet számolni körülbelül, majdnem 100 kilobitet vesz igazából igénybe, mert a csomagoknak a fejlécei és az egyéb járulékos információk azok lassítják az átvitelt. Szép protokollok vannak itt leírva tulajdonképpen, hogy mi és hogy, többek között faxot is tud, T38-as faxot, hogy a csatlakozóján mit tud ez a doboz, azon az LJ11, amiben bedugom a készüléket, milyen a hangosság, meg egyéb, tehát csak analóg csatlakozásról beszélünk, mekkora a csengetési feszültség, egyáltalán hány készüléket dughatok rá, ezek általában a holdban vannak, az adatlapokban egyáltalán nem szerepelnek, a szolgáltatók néha felhívják a figyelmet, hogy ez a szolgáltatása olyan, hogy erre csak egy darab telefonkészüléket 10 méteres zsinórra lehet csatlakoztatni, és régen ugye a hardware interfészeket ugyanúgy szokták specifikálni, mint a software interfészeket. lépjünk fel az interneten keresztül egy ilyen kábelhálózatra, és próbáljunk meg egy kicsit tévézni. Ez, ha jól emlékszem, az RTL klubnak egy oldala. Tovább tartanak a tüntetések, stb. Egy rövid kis videóklip fog itt lejönni. Itt látszik, hogy tulajdonképpen töltődik le valamiféle információ. Nyílt interneten továbbított valós idejű vagy rögzített videótartalmat nevezzük OTT-nek. Miben különbözik az IPTV-től? Az IPTV megfelel ugye egy zárt hálózatban, adott technológiai berendezésekkel, adott definiált paraméterekkel továbbított képközvetítésnek. Az OTT az egy ilyen laza dolog. Az internet szolgáltató azt mondja, hogy ő csak szállítja az információt, ő nem felel semmilyen. Az oldal, az RTL klub, aki kiadja ezt a műsort, ő kiadja úgy, ahogy tudja, majd fogom mutatni, hogy hogyan. Minősége a legjobb szándék szerinti best effort, csúnya szóval. A best effort az internet minőségnél bizonyos szolgáltatóknál, főleg mobilhálózaton tudjuk, a garantált sebessége nulla. Éppen megnéztem, ez még mindig így van. Változó adatmennyiség megy itt tulajdonképpen, attól függel, hogy éppen milyen filmet nézek, melyik oldalra megyek föl, és onnan töltök le, az M1-ről töltök le híradót, vagy ilyesmi. Akkor, hogyha netán mobilra átmászok egy ilyen internetezéssel, itt tévézek, akkor 10 másodpercenként 300x3000 forintot fizethetek ezért a kis tévézésért. Egy kis RTL klubozás, egy kis stb. Egy EU-s roamingban az 30.000 forintot is könnyen elérhet. Láttuk azt, hogy mind a kábel TV szabványban, mind az Antenna Hungáriás, tehát DVB-T szabványban, mind az IPTV szabványban tipikusan egy folyamatos közvetítés jellegű képátvitel zajlik. Az új lejátszóeszközök és az új OTT TV sugárzó szerverek, azok már bonyolultabb átvitelekkel élnek. Én itt ezt a Microsoft Silverlight-ot idézném, többféle lejátszó szoftver van, ezek megpróbálnak alkalmazkodni a hálózati problémákhoz. Fölmerültek ugye, hogy a hálózatban különböző késleltetések, hiba jelenségek, stb. A képminőség romlásához vezetnek. Ezek a protokollok és a Microsoftnak ez a rendszere is azon dolgozik, hogy ez ne maradjon észrevehető az ügyfél számára, tehát ne legyen kockásodás. Miért is van kockásodás? Azért van kockásodás, mert elveszik az információ a vevő számára, és nem tudja helyreállítani a képet. Mind a Magyar Telekom hálózatában, mind az Invitel IPTV-s hálózatában vannak beépített javítási mechanizmusok, annak ellenére, hogy a képsugárzása gyakorlatilag fölülről lefelé történik. Van visszajelzés arra vonatkozóan, hogy a képtartalom bizonyos részei nem érkeztek meg. Egy kisebb veszteséget a rendszer ki tud javítani. Úgy, hogy a képnek azokat a hivatkozott részeit, az arra vonatkozó digitális információt újra küldi, megismétli. Itt az OTT környezetben az átvitel úgynevezett HTTP protokollal, TCP csatornán történik. Most ez így nagyon jól hangzik, aki ezeket nem ismeri. Ezek olyan internetes protokollok, amelyek operációs rendszer szinten tartalmazzák a hibajavítást. Igen, ám, de itt visszajelző csatornára is szükség van, méghozzá elég nagy kapacitású és viszonylag gyors visszajelzési csatornára. Ezeknek a rendszereknek az a különlegessége, hogy elkezdem nézni a műsort, a szerver oldal beméri, hogy tulajdonképpen az én kapacitásom hányszor kértem javítást, fogadom-e hibamentesen azt a felbontást, amit közvetít nekem. Milyen, beméri az én sávszélességemet, meg a berendezésem képességeit, és a képfelbontást illeti a sávszélességhez. Tehát gyakorlatilag a videójelet sugárzó szerver az M1-et, az M1 híradóját nem egyetlen felbontásban sugározza ki, vagy mondjuk kettőben, hogy SD-ben is kiadja és HD-ben, hanem tegyük föl, hogy ez a választék 40 különböző felbontást tartalmaz, amiben ez a sugárzás történik, és hozzáilleszti, váltani tud menet közben a két felbontásomon, attól függően, hogy menet közben a sávszélessége hogyan változik. Ez egy nagyon fontos metódus, egy nagyon fontos, úgy nevezném, hogy új találmány, igazából benne van a logikában, tehát ezt ki lehetett volna régebben is találni. Most vannak meg hozzá már azok a sávszélességek, eszközök, feldolgozó rendszerek, amik ezt tudják biztosítani. A szerver oldalon nem mindegy, hogy milyen formában, hányféle változatban tárolom ezeket a műsorokat, illetve transzkódolom akkor, hogyha élő közvetítések vannak. Hát ugye ez a VOT OTT, hát ez orosz hivatkozás akar lenni, tehát VOT íme az OTT idősebbeknek mondom, akik még tudnak oroszul. Egy kis vicces hivatkozás. A lényeg az, hogyha majd itt megnézitek, itt lehet látni, egy kiemeltem itt egy üzenetet, amikor felkapcsolódok erre a szerverre, aki nekem ezt a görög tüntetést vagy micsodát sugározza, megszólít itt egy szervert a rendszer, hivatkozik rá, átadja a paramétereket, hogy ez a fazonkám ezt a görög műsort kéri, és innentől kezdve megkezdődik ennek a letöltése, TCP protokollal szépen folyik kifelé, képi és a hanginformáció. Új értelmezést nyernek a tévével kapcsolatos, mármint a most meglévő paraméterekkel kapcsolatos mutatók, ugye eddig az IPTV-re, digitális tévére, a, mondjuk a digitális kábel tévére nem volt ez jellemző, de ugye jelenleg már például a Magyar Telekom a digitális kábel tévé szabvány helyett, DOCSIS 3 alatt internet protokollú IPTV-t támogat és ezt közvetít. Erre pedig a csomagvesztés és jitter mutatók vonatkoznak a hazai szabályozásban is, mint NDI-nek vagy NDI-nak szokták ezt hivatkozni. Az OTT-vel ezt újra kell értelmezni. Nincsen az a kérdés, hogy csomagvesztés, ez nem merül föl, mert van csomagvesztés, de ezt a rendszer eltakarja. Tehát ez már nem jut el a TV feldolgozás szintjére. A dekóder bemenetén, dekóder szoftver bemenetén, ott a számítógépben vagy a okos TV-ben már nincsen csomagvesztés. A jitter, mint olyan, megint csak érdektelenné válik, van egy adott késleltetés a műsorban, és hogy a TCP hogyan hozza, viszi a csomagokat, hogyan ismétel, ez érdektelen. Ugyanakkor viszont egy fontos jellemző lépben láttuk ezt, hogy ez az OTT ez úgy éri túl ezt a változó, rossz minőségű, legjobb szándék szerinti internetes szolgáltatást, rossz minőségű, nem biztos, hogy rossz, de minden esetre bizonytalan, nem definiált minőségű internetes szolgáltatás, hogy igazítja, folyamatosan adaptálja magát a két minőséget, igazítja a környezethez, az átviteli közeg sebességéhez, és az átviteli közegben viszont bele kell érteni sok mindent. Csomagvesztés van a valóságban, csak a képen nem látszik. Ugye azért nem látszik, mert ismétlések vannak, ezt megbeszéltük. Mi az ismétlés hatása? Lecsökken a tényleges sávszélesség, ami vihető azon a csatornán, mert hiszen várakozások vannak. Többször átjön az információ, amíg a hibátlan vétele megtörténik. Na most, hogyha nincs egy csomagvesztés, akkor mitől tud változni a sávszélesség? Tegyük föl, hogy van egy jó átviteli rendszer, mégis változik a sávszélesség. Nagyon sok mindentől tud változni. A fizikai réteg önmagában is okozhat ilyet. Magyarul a fizikai réteg a környező zajból, IMC-ből, ebből, abból leszabályoz. Tehát az ADSL önmagában, a VDSL önmagában leszabályoz és korlátozza az átvihető sávszélességet, éppen azért, hogy a csomagvesztési arányt egy nagyon alacsony értéken tartsa, nagyon alacsony beállított értéken tartsa. Operációs rendszer szintén fölmerülnek ezek a problémák. Egy másik program is használja a csatornát, éppen miközben tévézek, az Outlook-om tölti le a levelet, tölt le egy levelet, vagy éppen továbbít valami információt. Már is a csatorna sávszélesség csökken, ezt a szerver beméri, lecsökkenti a képfelbontást, a hangot nyomja nekem ugyanúgy, tulajdonképpen a hangon nem veszem észre. Mennyi egy ilyen, a hangnak a sávszélesség igénye mennyi ezekben a OTT szolgáltatásokban? hát egy telefonsáv szélességig ennek felel meg, ugye kicsit jobb kódolás van, mint a telefonnál, olyan 80 kilobit körül elmegy a hangnak az igénye. Azt mindenképpen át tudja vinni, és a képet pedig annyira rontja le, hogy a kép még mindig működőképes maradjon, csak rosszabb felbontású lesz. Tehát elég sokáig túl tud élni, sokkal tovább, mint a hagyományos, akár a DVB-T, vagy pedig a kábeltévés, digitális kábeltévés rendszerek, amelyek egy fix sebességgel mennek. Na most ugye azt mondom, hogy a sebesség átlaga, hogy végül is milyen szolgáltatást kapok egy ilyen OTT szolgáltatáson, ez egy fontos mutató lesz, igen ám, de általában ezek a szolgáltatások egyébként is tartalomfüggő kódolást használnak, tehát már a tartalomtól is függ a sebesség, plusz még függ a sebesség attól, hogy az átviteli közeg miatt mit szabályoz le vagy föl. Hát ez egy érdekes kérdés lesz majd annak a megállapítása, hogy mi köszönhető a tartalomnak, és mi köszönhető annak, hogy a átvitelben csökkenteni kellett a minőséget. Melléktermékek minőségéről van szó, akkor ugye emlegettem már, hogy körülbelül melyiknél mik a minőségi mutatók. Hát többfajta mutatók fogalmaznak meg az előírások van Magyarországon. Vannak egyedi minőségi mutatók, mint szélértékek, telefonnál betét minőség, internetnél kínált sávszélesség, garantált sávszélesség. Ide írtam a félreértések elkerülése véget, hogy ez változott, tehát a kínált sávszélesség, ami a csomagunkra rá van írva, azt a szolgáltatónak bizonyítania kell, hogy legalább egyszer az életben elérhető az a sávszélesség. Tehát, hogyha valakinél kint van egy régi ADSL-es modem, ami 8 megabitet tud, fizikailag csúcsban, hardwareben, és neki eladnak egy 10 megabites csomagot, akkor joggal szólal föl, hogy ez ezzel a technológiával sohasem biztosítja 10 megabitet, tehát a szolgáltató őt átveri, akkor föl lehet jelenteni, és lehet díjcsökkentést kérni. A második rész a hálózati minőségvállalások. Hálózati minőségvállalások, a szolgáltató köteles a honlapon ezeket feltüntetni. A honlapon az első oldalon fel kell, hogy tüntesse a hálózati minőségre vonatkozó linket. Megnéztem jó pár honlapot, van, aki törődik vele, van, aki nem törődik vele. Jó egy pár paraméter a rendeletből, ez a rendelet az NMA honlapján, vagy a nem, hogy hívják, miben a jogszabályértesítőben ez rendelkezésre áll, de meg is tudom küldeni, aki kéri. Itt létesítés, tehát egy-egy szolgáltatás viszonylatában szolgáltatás létesítésére, hibaelhárítás, díjreklamáció, rendelkezésre állás, ügyintéző hogy mint kezeli ezt a szolgáltatási hibabejelentést. Erre vonatkozó célértékeket kell a szolgáltatónak meghatározni szolgáltatásonként, és ezen kívül pedig telefonnál hívás sikeresség, hívás felépítés, SMS továbbítás, internetnél le- és feltöltési sebesség. Megabit per szekundumban a mega az 1 millióval értendő a rendelet szerint, és ezen kívül pedig 2/1-es pontossággal kell, hogy a szolgáltató ezeket feltüntesse. Ezen kívül vannak kötelező vállalások, amik a célértékekre vonatkoznak. Minden olyan dolog, amit a szolgáltató forgalommal arányosan számláz, díjazása a forgalommal arányos, vagy pedig a szolgáltatást például korlátozza, hogy elértem 10 gigabájtot, adatforgalmat, akkor azt a szolgáltatónak igazolnia kell, hogy az a 10 gigabájtos korlátozás a számlázási egység felének pontosságával történik. Tehát, hogyha ugye roamingban, európai roamingban, például most mobilra, hogyha ott hivatkoznak, 1 kilobájt a számlázási egység, és az adatkorlát például a szolgáltatónál 1 gigabájt, akkor az azt jelenti, hogy 0,5x10-6-os pontosságot kell biztosítani a adatmérésben, adatmennyiség mérésben, ezt egyetlen szolgáltató sem tudja, csak mindenki elvállalja. Ezeket azért mutatom, mert hogyha valaki vitába keveredik, akkor ezek menekülési utak a szolgáltatókkal szemben. Hol vannak bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatók ezeket a minőségi célértékeket valós tapasztalatból, valós mérésekből állapították meg, illetve a rendelet előírja, hogy ezeket nekik folyamatosan ellenőrizniük kell, mérési tervet kell, hogy készítsenek. Részletesen le van írva, aki egy kicsit bele akar ebbe merülni, megteheti, elég precízen rendesen le van írva. Kétféle lehetőség van, ha a szolgáltató tanúsító szervezet tanúsítja. Tehát jön egy tanúsító szervezet, aki azt mondja, hogy kérem szépen, én megnéztem ezt a szolgáltatót, minden oké, mindent elvállaltam. Ebben az esetben a hatósághoz nem kell beadni olyan nyilatkozatot, hogy minden oké, mert a tanúsító tanúsította. A tanúsítókat a hatóság, illetve most nem tudni, hogy kicsoda, régebben a minisztérium, elvileg most a hatóság, de most interregnum van, tehát nem lehet tudni, hogy ki. Tanúsítók jóvá vannak hagyva, hogy kik lehetnek tanúsítók ebben a témában. Ha van tanúsító, akkor a mérési eredményeket a tanúsítónál kell keresni. Tehát akkor a tanúsítóhoz kell fordulni, és megtudni, hogy mivel igazolták ezeket az értékeket. Ha nincs tanúsító, akkor a szolgáltató minden év, ha jól emlékszem, nem tudom pontosan, január végéig vagy február végéig be kell, hogy nyújtson egy adatlapot a hírközlési hatósághoz. Részletesen leírja, hogy milyen iktatási számú dokumentum alatt található meg a cégénél a mérési terv, a mérési jegyzőkönyvek, milyen adatokat miért honnan származtatta, stb. Részletes kimutatást kell erről adja. Hogyan lehet ehhez hozzájutni a következő kérdés? Nem egy valaki a hatósághoz, azért azt, hogy szeretném megnézni azt, hogy XY szolgáltató hogyan igazolta a számlázási rendszerének pontosságát, ehhez nem lehet hozzájutni, ezek zárt adatok. Tehát ezt halandó nem kapja meg. Úgy lehet ehhez hozzájutni, hogyha már bíróságon van az ügy, akkor a szakértő, ha úgy gondolja, végig mehet ezen a láncon, annak köteles megmutatni mind az auditor, mind pedig a hatóság az adatlapot. Az adatlap alapján a szakértő elmehet az illető céghez, és kérheti 5 évvel visszamenőleg ezeket a bizonyítékokat. És utána eldönti a bíróság, hogy ezek megfelelően alátámasztották-e a minőségét a szolgáltatásnak, vagy sem. Mikor bizonyít egy ilyen mérési sorozat, egy ilyen mérési terv, egy ilyen iktató számokkal ellátott dokumentumrendszer, akkor bizonyít, hogyha ez reprezentatív, mit értünk ez alatt? Nem az, hogy reprezentálunk valamit, tehát pezsgőt fogyasztunk, vagy ilyesmi közösen a hatósággal, például egy ellenőrzésnél, hanem az, hogy térben, időben, szolgáltatásban, technológiában lefedi az illető szolgáltatónak, ha nem is mindenét, a jellemző területeit mindenképpen lefedi, így nagyon nagy esélye van annak, hogyha panasz merül föl, térben, időben elkülönítve ugye a mérésektől valamikor utólag fölmerülhet panasz, akkor azt lehet mondani, hogy elővesszük ezeket az adatokat. Igaz, hogy júniusban nem volt mérésünk, de februárban mértük ezt a szolgáltatást, és rendben találtuk. Ez egészen más, mint hogyha az derül ki, hogy oda nyúlunk, és keressük ezt a dokumentumot, és irattárköltözés miatt megsemmisült, vagy elveszett. Tehát ugye ez egy más dolog. És akkor most, hogy legyen egy kis üdítő dolog, én is a nyaralásra szeretnék itt utalni a végén. Mellékterméknek tekinthetjük azt, ugye, amikor elszakadunk a kábeltévés hálózattal, és átmegyünk roamingolni, mobilozni, és elmegyünk külföldre, Horvátországba. Tévézünk mobilon például, tévézgetünk, így néz ki egy ilyen RTL klubos megtekintés, körülbelül 100 km másodperc az adatforgalom, le és fel irányba, amit itt igénybe veszünk, felfelé irányba körülbelül azt lehet mondani, hogy 3-5%-a ennek az adatmennyiségnek, lefelé irányban van természetesen a tömeg. Folyamatában így néz ki valahogy, majd látunk kicsit részletesebben, ingadozik, vannak benne csúcsok, lecsökkenések, időnként vannak ilyen megfutások, nézzük folyamatosan a videót, ahogy a lejátszó tulajdonképpen tölti lefelé a lejátszó program a mobilunkon, illetve a számítógépünkön, a mobil sticker ellátott számítógépünkön tölti le az adatokat. Kedvezményes EU roaming díj van érvényben, ez a kedvezményes EU roaming díj tehát hosszas alkudozás eredményeként kifejezi az Európai Unió egységesedési szándékát, ami azt jelenti, hogy rohadt drága, tehát hogyha egy üzletember utazik egyik országból a másikba, akkor nem úgy érzi, mintha egy unióban lenne, hanem úgy érzi, hogy rettegésben tölti még az üzletember is az idejét, és mindenféle kapcsolókat kapcsolgat és engedélyeket engedélyeztet. 300 forint per megabájt a tartalom. Megnézzük a Vodafone szolgáltató honlapján, hogy mennyi is a roaming díjunk Horvátországból, ezt megmértük, ez 900 forintba kerül. Tehát felléptünk a Vodafone honlapjára, ellapoztunk odáig, amíg kijöttek ezek a díjak, és ez 900 forintot vett igénybe. Tovább tartanak a tüntetések a görög közszolgálati televízió, ez egy rövid kis videó, ami itt jön lefelé. Ennek mutattam ott, majd hogyha megnézitek ott az IP csomagokat, a hivatkozást erre látjátok. Ha rádiózgatunk interjú Orbán Viktor miniszterelnökkel, akkor takarékosabban meg tudjuk oldani az informálódást. Ennek körülbelül 10 kilobájt per másodperc, hogy a kilobitben megkapjuk, 8-al kell szorozni. Körülbelül ennyi az adatforgalma le és fel irányba. Ugyanúgy HTTP protokollal, tehát ismétléssel jön le. Jó minőségű, aki tévézgetett már, vagy használt ilyen hálózatot, a beszéddel általában semmi baj nincs. A kép szokott megállni jellemzően, de azért ezek még nem tökéletesen működnek. Valószínűleg itt szerver oldali együttműködésekkel is vannak gondok. Ha megnézzük közelebbről ezt az ábrát, tehát hogy történik ennek a körülbelül 100 kilobájtnak az igénybevétele, akkor azt látjuk, hogy ebben vannak ilyen nekiíramodások. A normál üzemben is, és ezen kívül időként vannak benne ilyen csúcsok. Megnézzünk egy perc tévéhíradót, roamingban, Európában, ez 1800 forintba kerül, a fél óra az 54.000 forint. És van még itt egy nagyon érdekes dolog, ez a plusz nagyon fontos. Tehát attól, hogy ellapozunk az oldalról, nem garantált az, hogy leállt ez a közvetítés. Tehát, hogyha én felmentem egy filmre és ezt nézem, elképzelhető, hogy az a jávás processzor, ami ott elindult, mint egy önálló folyamat a számítógépünkben, ez szépen továbbra is kéri le az adatokat, miközben már éppen mással foglalkozunk, tehát nem jön már film, csak éppen jönnek az adatok lefelé. Nem garantált, hogy leáll a letöltés. Tehát a tanácsom a következő, húzzuk ki a mobil modemet, ne álljunk fel úgy a géptől, hogyha online vagyunk, hogy elmegyünk egy vacsorát megenni, vagy ilyesmi. Éjszakára ne hagyjuk bekapcsolva a gépet, mert sőtben mehetünk. Ha már felnyitottuk a védelmet, na most a védelem, az EU korlátozza, és kötelezi is a szolgáltatókat, hogy ne mehessen csődbe senki önhibáján kívül. Igen ám, de ezek a korlátozások olyan alacsonyra vannak megállapítva, hogy így használhatatlan külföldről az internet. Olyan mértékben használhatatlan, hogy hihetetlen. Láttuk itt a számokat, és menjünk egy kicsit tovább, mert itt van még egy szám. Vodafone hasznos tudnivalók. Egy átlagos hírportál, szöveges és képes tartalom, egy oldalának megnyitása körülbelül 3,5 megabájt, 903 forint bruttó úgy tájékoztatásképpen. Nem néztem filmet, csak egy hírportálra ráléptem. És ott nyűzsögnek ilyen rövid ilyen kis képek, meg mozog ez az egy-két flashot, matat. Ez, ő megmondja, hogy ez 1000 forint bruttóban. Na most ugye... A Vodafone biztosítja azt az ügyfeleinek az EU-s szabályozás szerint, hogy adott mennyiséget, hogyha túllépnek, akkor szól egy SMS-ben. Ez, ha jól emlékszem, három limitben van meghatározva. Van egy 7000 forintos, de javítsatok ki, aki jobban tudja, van egy 17000 forintos és egy 70000 forintos. Na most a 7000 forintos az azt jelenti, hogy fölléptem a hírportálra, aztán eszembe jut, hogy megnézem a telefonszámlám, hogy is áll, meg nem tudom, én még egy kicsit kavarok, és ott vagyok 7000 forintnál, kaptam egy SMS-t. Ha beküldöm a tovább szót ékezet nélkül tovább, beküldöm a Vodafone-nak adott számára, felnyitja ezt a kaput, és akkor engedi 17000 forintnál. 17000 forintnál ott vagyok, hogyha néztem mondjuk egy kis híradót néztem, tehát nem kellett túl sokat nézni, egy 5 perc híradót néztem, akkor 17000 forintnál vagyok. Megint beküldöm, hogy tovább. Még nem töltöttem le e-mailt egy csatolt fényképpel, vagy ilyesmi, mert ugye mai fényképek már tudjuk, hogy elég nagy méretűek. a 70 ezer forintot, hogyha elértem, és ott is beadom, vagy tovább, onnantól kezdve a csőd. Tehát erre figyeljünk, amikor a korlátozásokat feloldjuk, vegyük nagyon komolyan. Ha rákényszerülünk, hogy feloldjuk, onnantól kezdve viszont iszonyatosan vigyázzunk arra, hogy mit forgalmazunk és mit csinálunk. Amikor kiszabadulunk a biztonságos kábeltévés környezetből és mobilra átállunk. És az uniót pedig dicsőítsük mindenhol, ahol csak lehet. Köszönöm szépen a figyelmet! Kérdés van, észrevétel van. De ha nincs, akkor nekem van. Körvonalazódik egy előadás azzal kapcsolatban, hogy a zavarok hogy mint működnek, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe ezeket az EMC dolgokat. Ugye, ami Kábel TV-nél is, ugye Gábor rámutatott, hogy jelszivárgás. Na most, ahol jelszivárgás van, ott jelbemenetel is van, mert a jel az olyan, vagy a lyuk az olyan, hogy két irányban működik. Na most, ez az egyik dolog. A másik, hogy két olyan tényező is van, amit felfedeztünk itt az elmúlt időszakban, részben már emlegettük, és most nézem már a neten, és mint kollégákkal is elkezdtem erről levelezni. Az egyik, hogy a GSM telefon képes zavarni a mindig tévét. A GSM telefon. Vannak olyan szobaantennák, amelyek érzékenyek a GSM telefonra, itt legalábbis a budapesti sávokban. Ezért, hogyha szobaantennát vesztek, vagy valaki veszi el, főleg amelyik aktív, ott figyelni kell arra, hogy rajta van-e az, hogy GSM szűrőt tartalma, ezt tudom ajánlani. Nem mindegyiken van rajta, média márban megkérdeztem, van-e olyan, amelyik GSM szűrőt tartalmaz, nem tudták. Tehát megkérdeztem egy másik srácot, ő se hallott soha se ilyenről, de van olyan, amelyikre rá van írva angolul, hogy GSM filter included, vagy ilyesmi, inbuilt, vagy ilyesmi. Ez az egyik. A másik nagyon érdekes probléma, igen. Na most nagyon jó a kérdés, mert...
Nem,
dehogy is. Hát majd lesz olyan, ami az LTO-t is kiszűri, de ebből lehet menekülni. Na majd lesz ebből még gond, majd... Lesz belőle majd gond, biztos igen. Hát ha csak nem lesz hasonló tender, mint a mobil tender. Igen. Igen. Jó, jogos az észrevétel, majd ezzel még külön kell foglalkozni. A következő viszont, ugye, hogy hogyan lehet ezt elkerülni, tehát aki ilyennel találkozik, mert ugye hogy találkozhatsz ilyennel, hogy a szomszédod használja a mobiltelefonját, GSM-en, és az elegendő ahhoz, hogy a te tévédet, hogy ott van az antennád a falnál, és ugye nincsen ott egy 60 centis fal a kettő között, éppen zavarni fogja a tévédet. Meg kell kérni a szomszédot, kíveskedjen a tévét, vagy a mobilját átállítani úgy, hogy városi környezetben egy GSM-et, hanem a 3G-t használja tulajdonképpen, és akkor egy másik frekvenciasába fog működni, más teljesítménnyel, és akkor nem fogja zavarni. Ezt teszteltük, én GSM-ben használom a mobilomat, mert hogyha vidékre járok, nem szeretek ezzel foglalkozni, és vidéken nem működnek ezek a dolgok megbízható a vezetés között. Igen, na most, de tehát akkor erre ugye van valami megoldás már, amit gyorsan lehet alkalmazni. A másik dolog viszont, aminek eléggé nagy irodalma kell lenni, és éppen a Falus Laci kollega küldött nekem egy e-mailt mostanában egy-két YouTube linket, de szívesen elküldöm majd nektek is, hogyha majd a Lacitól megkapom az e-mail címeket, hogy az energiatakarékos izzó kérdése. Mi úgy vetettük ezt föl, vagy úgy vettem ezt észre, hogy lányommal vidéken meg akartunk nézni egy Bye Alex műsort az Eurovízió sicsodán, és másfél óráig illottunk az adótól Kaposváron, az adótól 3 kilométerre, és nem tudtam venni szobaantennával az adást, mert egyszerűen azt jelezte a webőm, hogy nincsen jel. Na most mikor már elegem lett az egészből, és már Windows 7-es telepítettem, drivert izéltem, mindent csináltam már, és még mindig nem volt jel, akkor azt mondtam, hogy most vége, laptop lecsuk, és vége, megyünk aludni. Most ezek után lekapcsoltam a villanyt, és a gyerek fölkiáltott, mert ugye én csak erőlködtem, hogy megyünk, hogy van jel, és egyből lett vége. Na most nem hoztam föl sajnos azt az izzót, de majd fölhozom, hogy milyen energiatakarékos izzó. Azóta már többet vizsgáltunk, és egy csomó olyan izzó van, ami jelentős zajt kelt. És az, hogy éppen melyik csatornába és hol vágja agyon a vételi lehetőséget, ez teljesen véletlen szerint. Tehát lehet, hogy az az izzó például jó Budapesten, de nem jó Kaposvár. Tehát ilyenkor ugye nekem az a szándékom, hogy elmegyek az Obiba egy ilyen EMC mérő műszerrel, ma fogok este menni a Budafoki Obinak a főnökéhez, kérek engedélyt, hogy ki van rakva 80 darab energiatakarékos izzó, és elmegyünk az EMC mérővel, és antennával megnézzük, hogy melyik sugároz. És akkor ugye föl kell címkézni, hogy ez nem árusítható Budapesten, de árusítható Szegeden, Baján, nem tudom én milyen körzetekben, és erre föl kell hívni az emberek figyelmét. Most a németeknél ez úgy jött elő, hogy a rádió amatőrök kiplankolták, hogy egyszer csak megtöblik a vétel. És elkezdtek ezzel foglalkozni, hogy nincs vétel, és kiderül, hogy a 220-as hálózaton keresztül ugye visszamegy és átmegy a szomszédhoz, meg mindenhova, terjed és az antennákat lefogja, és most azon kínlódnak, hogy ugye hova, kivel kéne valami kondikat berakatni valahova, villanyórához vagy ilyesmi, de on nagyon fog örülni, hogyha neki be kell rakni kondikat, hogy valahogy megfogni a hálózatoknak, hogy egyáltalán kimenjen a léges szakaszra, vagy a kábelre lemenjen, vagy a hálózat a lakásokban az elosztókra lemenjen. Tehát, és ebben vannak, meg fogom küldeni mindenkinek, akkor akinek, akitől e-mail címet kaptam, van egy-két jó link, és vannak már ugye nagy teljesítményű ilyen izzók is, 60 wattos, stb. És fölfelé határa csillagoség, és olyan durván sugároznak, mondja a szerencsétlen rádióamatőr, hogy innentől annyi, hát neki vége, tehát innentől nincs QSL lap, meg nincs semmi. Morzézni még lehet, hogy a morzé valahogy elmegy, de az is ugye nem lehet hallani semmit, tehát a zajban. Tehát vannak ilyen új dolgok, amik fölmerülnek, és amiket követni kell, és az EMC, ha mindig tévén ilyen látványosan megjelenik, ez meg fog jelenni az LTE sávban is, tehát az internet szolgáltatás nagy sávszélességét is akadályozni fogja.
Ez egy erős állam a hálózatban elmegyen 500 megásra.
Egy darabig. Azért van
lenni.
Igen, tudjuk. Széles, elég széles sávban, de nem a... De igen, de nagyon, az a probléma, hogy nagyon meredekek. Igen, hiába az a baj, hogy nagyon meredekek ezek az impulzusok, tehát ugye a hatásfok miatt nagyon meredek a kapcsolás. Ennek következtében nagyon nagy a sávszélessége a zavarnak. Tehát spektrálisan egész messze fölmehet, illetve hát a felharmonikusok elég nagy energiával, nagy frekvenciákig megjelennek.
Igen, és hát egy 220-as vezeték, amelyiknek az egyik átalmúra nagyon viszont, a másikon megyen a valami, és a 900 meg lehet, az elmény néhány hétfőgatosok. Ez olyan kapacitás.
Engem szerintem az izzó nem 220-on zavart a laptoppal, meg az én digitális vételemmel, hanem sugárzottan zavart ott, hogy ott fönt világított 5 méterre
tele. És nem
én nem azt mondom, hogy mindegyik. Vannak ilyen izzók. Vannak ilyen izzók, fölfogom. Szerencsét van. De lehet, hogy nincs szerencsét. Melyik?
A kapcsolóid, ami mobil töltők, azok zavarnak.
Hát az is lehet, igen. Igen.
A forgalomban is.
Az ugye, mert én vettem, hogy 20-30 darab energiatakarékosítót, és egyesek hallható hangot adnak. Van kettő vagy három, ugye hiszem a garázsba, a sokkori házba, mert vannak olyanok, amik kettő, egy hangot, vagy nem tudom, de olyan olyan hangot adnak, amelyik. És hogy én adnak rá,
Igen, na most hadd mondjam el azt ADSL, VDSL gyakorlatomból. Tehát ugye vannak olyan Panasonic faxok és üzenetrögzítők, amik ezelőtt 15-20 évvel készültek, és ugye bent vannak a hálózatban. Na most az egy tipikus dolog, ezek kapcsolóüzemű tápot használnak, és a 60-70 kHz körül motoroznak. De tekintettel arra, hogy a Panasonic már ezeket elég jól építette meg, ezeket a kapcsolóüzemű tápokat, elég nagy sebességű meredek impulzusokkal mennek, és bizony az ADSL-t úgy haza tudják vágni egy vidéki hálózatban, mondjuk 2-3 kilométerrel központtal, hogy egyszerűen nem működik. És ilyenkor az a megoldás, hogy berakunk egy olyan szűrőt, ugye kétféle szűrő van ADSL-ben, most elnézést, aki nem ismeri ezt a dolgot, de van Annex B és Annex A szűrő, az egyiknek olyan 30 kHz-as sávszélessége, a másik, hogy átmenjen rajta a tarifajel, meg a beszéd, meg az ISDN, meg a hívószámkijelzés, másiknak olyan 140 kHz, tehát beengedi a drótra ezt a 80 kHz-es vagy 70 kHz-es zavarójelet, ráengedi a drótra. Magyar Telekom kizárólag ezt az Annex B-t használja, mert hogy az ISDN is kiadható legyen a dróton, most ez csak zárójelbe. Ráengedi a kábelre ezt a 80 kHz-es zavarójelet, létrejönnek az intermodulációk az ADSL vívőkkel, és az ADSL összeomlik. Tehát tulajdonképpen nem minimális lesz, zavart lesz az egész működés. Megoldás, a Panasonic készülék telefon csatlakozójába beteszünk egy 30 kHz-es Annex A szűrőt, ott marad a zavar a Panasonic drótján, ott szépen elzavarog, a kutyát nem érdekel, mert füllel nem hallható, stb. Nem zavar senkit, és a kábelre pedig nem jut vissza, innentől kezdve megkönnyebbül és megoldódik és működik. Ezek az intermodulációk, ezek ilyenek, tehát a zavaró jelek, amennyiben eléggé karakterisztikusak és elég meredekek, spektrálisan elég sok mindent tartalmaznak, akkor ezek okozhatnak ilyen zavart. Tehát érdemes erre odafigyelni, én csak azért mondom, hogy aki hasonlóval találkozik, keressen meg, örülök, hogyha ilyen típust vagy ilyesmit tudtak mondani.
Nem beszélve arról, hogyha a kapcsolatot átessék, hogy egyébként képnek az is tudtok. Képnek az is tudtok.
Igen, ezekkel nem sohasem az alapharmonikus miatt jön létre zavar, hanem éppen a felharmonikusok, tehát a keverő hatások miatt jönnek létre zavarok, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. És hogy mint? Valószínűleg ezekben a ledes lámpákban, mivel van, aki meg tudja csinálni tisztességesen, lehet, hogy abban benne van az a megfelelő szűrés, de az árharc miatt esetleg kisporolják egy-két dologból, ez is elképzelhető. Egyébként a hírközlési hatóság végez ilyen szolgáltatást, mondták nekem, hogy ők, hogyha bevisznek hozzájuk egy izzót, akkor vizsgálják, hogy megfelel-e IMC-ben az előírásoknak. Tartok tőle viszont, hogy egy csomó izzó nem kerül be, mert miért kerülne be, rajta van az EU jel, aztán csókolom, tehát. Hát köszönöm, igen. Kézikönyvet. Hát nem tudom, én néhányat néztem, részeket néztem, meg néhányat néztem. Azoknak a kézikönyv végén a fő adatok azok benne vannak. De részletes műszaki adatlap az nincsen. Tehát. Elvileg a Mindig TV matrica az garancia arra, hogy a Antenna Hungária kezében járt ez a készülék valamikor, tehát valamelyik. Én úgy tudom.
Egyébként Antenna Hungária annak idején, amikor ugye dolgozott a probléma, mert ez igazából az LG-ban jött először, de ez egy szabadtatási kérdés. és én úgy tudom, hogy sem a réteknek a termékei, sem a, mit tudom én, a nemzetközös tulajdonképességet más jelenteket ebben a nagyoknak. Elméletileg igen, a szabadság megszerintem, mint a szabadságnak megszerintem kinyertem, amikor nagyon dolgoztam, erre van a struktúrában. Igen, azt soha nem értük, és azt tényleg nem mondtam ér, hogy maga a készülék és maga generálja olyan normálás, ami más
képzőket.
Ez az volt a mondás, hogy mindent ugye egy ilyen menés közleményet nem értek, azért nem lehet elős egy operátor, hogy egy műszaki képzőt, tehát akármilyen menekünk is képzők, amit ahogynak az országban, hogy milyen alakításnak ide, az mindegy, hogy mindig lehet mérve, hogy amit a most nem mondok más, mert amit analóg, digitális, azonos mondásokon az avatotásnak különböző, nem egy készülés, sem egy kimeres, azért tudom mondani, nem volt elegényes.
A jelenlegés, amit csinálnak kompakéterét, az kifejezetten azt mondta, hogy ha nagyon közel lett beszélve a mobiltelepen, a
tetszopokból
elé,
tehát a... Bocsánat,
és így került be az a
van. Igaz, de hogyha a szociósának meghallgattad azt, amit ők végeztek a saját kárvesztékét a jelmásokon, és kiderült azt, hogy a mobiltelepon 6-8 méterről itt van a kárvesztérés eszközök, vagy mások is. Hát nem az a gond, hogy a mobiltelefon, csak, hanem az a gond, hogy például, amikor adás üzemmódba megy, akkor 6-8 méterről bennek az a kábel tévébe. Nyilván keresztmoduláció, hogy fel van, amikor sok útján.
Jó, én most ezt a tetszopot sem mondtam már kicsit a kérdés. A kábel tévé az is igaz, hogy a kábel is elvérő
az a problémáiról. Azokat nem sem vizsgálatom meg egyébként, de a tisztelt kábel tévé szolgáltató, mint ahogy az antenna munkája csinálta.
És ott egyébként nem csak az elvérő, hanem a DVD-t is dolgoznak azt a vonatságban, a kábel tévének az átmérkolása nem olyan megfelelően,
mert
a
csapornát pont. Ma már mondjuk azért azt fogadjuk el, hogy még a viszonylag kis kábeltévések is állítólas állítólásokkor kábelt használnak, és az megfelelő állítólasságot biztosít. Amennyiben a szabványokat úgy tudják, hogy különböző kicsik a környezetben, ahogy az előbb alá egy írva. De nagyon jól emlékszem arra, hogy volt a, főleg a mobilok kezdeti idejében. Amában annak a telefonban vidáman lehetett hallani, hogy mit telefonál. Szóval azért ilyenek is voltak, ugye? Csak a mobiltelefont akkor nem lehetett azt mondani, hogy ilyen mi a puff, állítsuk a gyártás. Miután világ, milliárd, és mit tudom meg tudom ütletni az orszót. Ilyenek is eljártam.
Tehát egy lakásban vagy irodában alkalmazott lapos telefonvezeték, ami ugye nem sodrott, mint tudjuk, a maga 30 méterével, amit simán kóvályogott egy irodában vagy a lakásban, a falban esetleg, és esetleg egy 1000 rajtalógó 20 méteres reflexiós szakasz, ami úgy rajtalóg, de nincsen rádugva semmi a végén. Az, mint ahogy egy régebbi előadásban 2-3 éve mutattam, az majdnem felére leviszi az 5 megabites ADSL-t, leviszi 2,5-re. Tehát ott a végén jól el lehet rontani. A bátyám is el tudja rontani a kábel tévét, mert ő orvos, és ő leukoplasztal tolja a koaxokat, tehát elvágja, összeköti, és akkor nehéz tudta ezeket rendbe hozni. Tehát...
Annak idején, hogy az ötök is
igen, tehát sajnos ilyenek, ilyenek
vannak.
Igen. Jó, hát köszönjük a figyelmet, és hogy a meleg idő ellenére megjelentetek, és hát műveljük kertjeinket, a szakmát, és nagyon örülök, hogy, hogy ennyi embert érdekelt a téma. Úgyhogy természetesen, aki nem HTL tag, azt várjuk a HTL-be tagként, nem tudom, van-e itt köztünk ilyen, és hogy be lehet kapcsolódni a szakosztályok munkájába, ugye ezt nem mondhatom, igaz? És örömmel veszünk minden olyan érdeklődőt, aki hozzá akar tenni a közösségnek a dolgaihoz valamit. Köszönjük a figyelmet!